kapaszkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz közöttük lakó Úr. Amen. Isten igényét olvasom közöttetek a Korintusiakhoz írt második levél, 6. részéből, 6. rész, 11. versről a rész végéig, a 18. versig. Református bibliaolvasók alapozók szerint ez volt a csütörtöki új szövetségi szakasz. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétele. Szánt megnyílt szívünk kitárult előttetek, Korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számotokra. Viszontzásul pedig, mint gyermekeinek szólok, tárjátok így szíveteket. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás irányban, mert mi közel egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi közel a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosságban Krisztus és Dániel között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között, hogyan kér össze Isten temploma a bálványokra. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenünk leszek és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek közülük és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztáltalan ne érintsetek és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Az örökkévaló Isten tegye áldotta egy gyümölcs termő igét a mi szívünkben, imádkozzunk. Mennyi édesanyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban te ma is ugyanúgy közöttünk jársz, és ma is ugyanúgy lehet rád számítani, ahogy egykor. Úr, köszönjük, hogy a te igéd az most is gyógyító szó. Ezért imádkozunk, hogy részletes bennünket most is a te igéd ajándékaiban. Nem mondd meg tőlünk a szent lelkedet, nem inkább föld az irány, az erőnek a lelkét, minden ajándékával, hogy megérthessük a te igédet, a te akaratod szerint tudjunk élni. De kérjük, bocsánat meg bűneinket Jézusért. Jöttünk hozzám. Urunk, azt mondtad, hogy a te néped, a te templomod. Urunk, tedd most is ezt a templomot, s ennek népét élővé. Jöttünk ezért a hétköznapokból. De Urunk, pont azért ünnepünk, hogy amit tőled kapunk, azt a hétköznapokra tudjuk használni is. De hétköznapok is ünnepé váljon. De hétköznapok is te általad megszentelt templomnál. Úgy így formálj bennünket most is. Az a te igéd megértését. Szólj hozzánk Istenünk, mert ha te beszéled, élet is élet. Könyörű vagyunk.
Istennek élő beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az imént felolvasott újszövetségi igerészben, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levelében, a felolvasott 6. rész második felében, és újra olvasom a 16. vers második felét. Így szól hozzánk, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Mi az élő Isten temploma vagyunk. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcs termővé igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett Székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet! A mai igében az élő Isten templomáról van szó. De milyen az élő templom? Milyen az élő Isten temploma? Tehetjük fel a kérdést. Egy szép, hatalmas, monumentális épületre kell gondolnunk? Aligha. A természetre? A természet az Isten által teremtett környezetre kell gondolnunk? Ez már közelít. Mert ugye ez Isten maga keze munkája. Tegnap volt maroshegyi gondnokunk Nagy Miklós fiának, Ricsinek, és kedves párjának, Zsuzsinak az esküvője, és Wagner Tamás egykori maroshegyi lelkész hirdette az igét. Soponyán volt kint a parkban, kint az erdőben, és ott mondta Tamás, hogy lehetnénk-e jobb helyen, mint az Isten keze által alkotott csodálatos természetben. Valóban a teremtettség az Isten maga keze munkája, és ilyen értelemben egy templom. De ahogy a Szentírás érti, az élő Isten temploma sokkal inkább a gyülekezetet, az Isten népét jelenti. Ugye ránk, Isten gyermekeire mondja az ige, ti az élő Isten temploma vagytok. És akkor most tegyük fel újra a kérdést, hogy milyennek kell lenni az élő Isten templomának. Múlt heti együtt gondolkodásunk körében maradva, arról gondolkodtunk, hogy mit kell tennie a ma élő egyháznak, hogy alkalmassá váljon a küldetésére, hogy ne csupán a túlélés legyen a célja az Isten népének, hanem sokkal inkább a megmaradás és a gyümölcstermés Isten országában. És ugye az három üzenet hangzott el, ami a idei rendnek, a református egyházi napoknak a fő gondolata volt, hogy legyünk őrségben, tehát legyünk Isten által ránk bízott örökkévaló értékeknek őrzői, legyünk rendben, azaz akkor vagyunk rendben, hogyha ezeket az értékeket ápoljuk, és tovább adjuk, meggazdagítjuk vele a környezetünket, hiszen Isten arra is hívott bennünket, hogy őrizői legyünk egymásnak, az elveszetteknek, a keresőknek, a kívüllevőknek is, és a harmadik az volt, hogy legyünk hálával. Legyen hála a szívünkben, hogy Isten mindeddig megtartott bennünket, és hálával tekintsünk előre, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket. És ugye Isten az ő nagy tervét, azt, amit ránk bízott, törékeny cserépedényekre, hogy mondja az ige, ezt az ő élő temploma által, a gyülekezet által akarja itt a világban végrehajtani. Ezért nem mindegy, hogy milyen az Isten élő temploma, milyen egy helyi közösség, hogyan él, mit tesz. Hát ahogy olvastuk, a korintusi gyülekezetnek volt mit tanulnia, volt miben formálódnia. Tulajdonképpen két oszlopra épül a mai apostoli tanítás. Az egyik arra hívja a gyülekezetet, hogy a belterjesség, az önmagába fordulás, egyfajta szubkultúra ápolás és ítélkező viselkedés helyett legyen sokkal inkább jellemző a közösségre a kitárt szív. A másik pedig, hogy az egyfajta öntelt vagy önigazult perfekcionista tévelygés helyett legyen inkább jellemző egy gyülekezetre a folyamatos lelki előbrejutás, a spirituális érés, a formálódás Isten kezében. Mert az élő Isten temploma úgy, ahogy a csodálatos környezet, a természet és az ő keze munkája, úgy az Isten népe is, az ő saját keze munkája, ahogy Jeremiás alkalmaz ezt a szép képet, hogy olyanok vagyunk mi Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Formálódunk. És milyen jó, hogy bár törékeny cserépedények vagyunk, de mégsem vagyunk még kész, kiégetett, vagy éppen rosszul kiégetett, megrepedezett, használhatatlan, végleges formáját elért cserép, hanem mi még formálható agyag vagyunk, formálható cserépedények vagyunk Isten kezében. Mert a perfekcionista tévejgés, ez a második, amire fölhívja az apostol a figyelmet, pont azt az üzenetet közvetítette, hogy elég csak hinned. Ha elhiszed az igazságot, ha elhiszed az igaz tant, akkor te kész vagy és tökéletes vagy. Ha elhitted azt, hogy Jézus az Isten fia, akit érted, küldött az Isten személyes megváltódnak, megvallottad bűneidet, új életet kezdtél vele, akkor kész vagy és tökéletes vagy. És a többi nem számít. Az, hogy hogyan élsz és mit cselekszel. Csak ez számít, hogy miben hiszel. Tökéletesek vagyunk. Készek vagyunk. Igaz ez? Helyes gondolat ez? Egy bizonyos értelemben igen. Készek vagyunk, és Isten számára kedves, és Jézus Krisztus által elfogadott, megigazult gyermekei. Azaz készek vagyunk az üdvösségre nézve. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, kegyelemből, hitáltal üdvösséget nyertünk. És ehhez valóban semmit nem tehet hozzá, semmilyen cselekedetünk, és ehhez valóban semmi köze nincs annak, hogy mit teszünk, vagy éppen mit nem teszünk. Viszont az, hogy tökéletesek lennénk és készek lennénk a lelki érés szempontjából, hát az aligha helyén való gondolat. Egy igehirdető így fogalmazta meg, hogy a újjászületés, a megtérés, hogy az, amit körülírtam, hogy hogyan kezdhet az ember új életet Istennel, hogyan hívhatja be az életébe Jézust, a megtérés, újjászületés, az csak a kezdetnek a vége. Az csak a kezdetnek a vége, a legfontosabb lépés. De a lelki harc, a spirituális fejlődés, a szellemi harc az csak azután kezdődik. Hát testvérek, aki a világban él, a világ életmódja és gondolkodása szerint, annak szerintetek nagy lelki harcai vannak? Hát kevésnek. Lehet, hogy jobban alszik, mint te. Él, mint a hal a vízben, a világ életmódja és gondolkodása szerint. Lelki harcod neked van, akinek a lelkét, a lelkiismeretét Isten az ő szent lelke és igéje által életre keltette. Újra éles műszerként jelzi a hamisságot, jelzi a bűnt, jelzi azt, hogy merre az úton, az életben. Neked van lelki harcod. És erre a téveigésre hívta fel a figyelmet az apostol a korintusi gyülekezetben, akik nem voltak könnyű helyzetben, bár egyfajta jólét kereszténységben éltek, hiszen Korintus egy hatalmas antik város, amiben nem csak görögök éltek, hanem római nyugdíjba ment hivatalnokok és katonák. Úgy mondanánk mai szóval, hogy egy kozmopolita város, ugye, ahova sokan kívülről költöztek be, jólét volt, és mégis nehéz helyzetben voltak, mert két nagy kísértés fenyegette őket, az egyik az, hogy ebben a ellenséges pogány világi környezetben bezárkóznak. Befelé fordulnak, belterjessé válnak, ahova nem fér be senki új, ahova nem is engednek be senkit, csak az járhat oda, aki közülük való, akit ismernek, és egyfajta szubkultúrává, réteg kultúrává válnak, ahol inkább az ítélkezés a jellemző, egymásra is gyanakvóan néznek, és a kívülállókat pedig egyszerűen lenézik, és az Isten ítéletét várják rájuk. Természetesen most sarkítottam egy kicsit, de ez az egyik kísértés egy kisebbségben élő közösségnek, hogy belterjessé válik, bezárkozik. A másik kísértés az az, hogy a világ életmódja szerint él, asszimilálódik, azonosul azzal az életmóddal, ami a városra jellemző, vagy a kultúrára jellemző. És pont erre appelláltak ezek a tévtanítók, akik megjelentek Pál és munkatársaival szemben, hiszen Pál alapította ezt a gyülekezetet, az ő munkatársai ápolták és gondolták tovább a korintusi gyülekezetnek a fejlődését, és Pál távollétében megjelentek új tanítók, akik hát pont ezt a perfekcionista tévegést hirdették, hogy elég, ha hiszel az igaz tanba, a hit a lényeg, a többi az nem számít. A többi az nem számít, és élj úgy, ahogy akarsz. Hát úgy sincs semmi jelentősége ennek a te üdvösségedre nézve. Pál apostol azt mondja, hogy ne tévelyegjetek, mi köze van egymásnak, Krisztusnak, Krisztus és az ördögnek. Vagy mi köze van egymáshoz, a világosságnak és a sötétségnek, az igazságnak vagy a gonoszságnak. Azt mondja Pál, hogy a kettő összeegyeztethetetlen. A te hited, a te új gondolkodásod, amit Krisztusban nyertél, és amit a Szentlélek folyamatosan megerősít benned, és az, ahogy a világ él és gondolkodik. A kettő nem passzítható össze. Ellent mond egymásnak. Tudjuk azonban, hogy mégse arról beszél a korintusi gyülekezetnek Pál apostol, hogy ők mindenestől meneküljenek ki a világból, és teljesen zárkozzanak el a világ elől. Ugye sokféle tanításában a korintusiakhoz írt első levelében is ír Pál erről, hogy nem arról van szó, hogy ők most vágják le magukat, vagy szakadjanak el a világi emberektől, hanem arról van szó, hogy a világban éljenek, de ne világi módon, ne a világ gondolkodása szerint. A korintusiakhoz írt első levél 10. részében, 20. verstől mondja Pál, így szól, sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt a ördögnek áldozzák, és nem Istennek, azt pedig nem szeretném, hogy ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördög poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördög asztalának is. Tehát itt hívja föl Pál, hogy nem azt jelenti, hogy nem lehet emberi kapcsolataitok a világi emberekkel, hanem arról, hogy nem élhettek, nem tehetitek azt, ahogy eddig éltetek a világi életmód szerint. Például, ha eddig pogány bálványoknak áldoztál, és keresztjénél lettél, az nem lehet, hogy tovább folytatod azt a hitedet, és még elmész úrvacsorázni is. Kettő nem egyeztethető össze. Ugyanakkor tudjuk, hogy Pál itt nem egyfajta törvényeskedő szigorúságból írja ezt. Nem azért írja ezt Pál apostol, hogy mindenestől távolodjatok el a hitetlenektől, hanem azért írja, hogy maradjatok közel Istenhez. Hogy közel tudj maradni Istenhez. Sőt, rácáfolandó arra, hogy Pál itt nem törvényeskedik, ugye még azt arról is beszél, hogyha valaki házasságban él, és közben jut hitre, tehát pogányból keresztjénné lesz, akkor ne váljon el a hitetlen házastársától, hanem maradjon abban a házasságban, és az ő hite és életének példája által győzze meg a hitetlen felet Krisztus és Isten igazságáról. Az 1 Korintus 5-ben ír erről, az 5. rész 9. és 10. versében, viszont azt írja, hogy aki nem él házasságban, arról már írt korábban is, hogy nem szabad kapcsolatot tartani a paráznákkal. Nem állhat ugye világi, hitetlen, tehát hívő emberként ne kezdjél, ne menjél bele egy világi kapcsolatban. De nem általában a világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Tehát ugye az apostol azt mondja, hogy lehetnek világi kapcsolataid, sőt legyenek is világi emberekkel kapcsolataid, akár paráznákkal és nyerészkedőkkel, vagy harácsolókkal is, de nem azért, hogy te is úgy élj, és azt tedd, mint ők, hanem azért, hogy a te gondolkodásod, életmódod és viselkedésed által megnyerd őket Krisztusnak. És pont ezért mondja ugye azokra a házasokra, akik még akkor házasodtak meg, amikor még nem jutott hitre egyikük sem, és az egyik hitre jut, írja nekik biztatásul. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve a hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Tehát lehet, hogy nem volt túl érthető, vagy kicsit kapkodva próbáltam ezt összefoglalni, de ugye azt akartam mondani, hogy Pál apostol ebben a keménységében, amelyben óv bennünket, az, hogy a világ szerint éljünk, nem törvényeskedik, hanem pont megvalósítja ezt a nyitott szívet, ezt a kitárt szívet, amire bíztatja a gyülekezet is, egyfajta nagyvonalú szeretetet, de ezt a nagyvonalú szeretetet bölcsességgel éljük a világban, mert az a célja ennek, hogy megnyerjük őket Krisztusnak. Nem az a célja, hogy akkor mi is úgy éljünk, mint a világ, hanem hogy megnyerjünk egyeseket Krisztusnak. Hogy Pál apostol milyen őszintén beszélt, azt mutatja a fölolvasott igének a bevezetése, amikor bár megjegyzi azt, hogy nem a mi szívünk van bezárva előttetek, korintusiak, hanem a ti szívetek van bezárva előttünk, és akkor folytatja, hogy viszonzásul, ugye? Viszonzásul pedig azt gondolnánk, hogy hát úgy, ahogy a világban szokott lenni, hogyha te így, akkor én is így. Ha ti is így, korintusiak, akkor én is így. Akkor én is bezárom a szívemet. Nem. Azt mondja, hogy viszonzásul, mint gyermekeimhez szólok. Gyermekeimhez szólok, hogy megóvjalak benneteket a gonosztól. És mutassak egy utat nektek, hogy maradjatok közel Istenhez. Ez az út pedig az, hogy a világban élsz, de ne világi módon élj. Ne kös bűnös kompromisszumokat a világgal, se személyes, se üzleti életedben. És gondolja végig mindenki, hogy a hétköznapokban milyen könnyű ilyen bűnös kompromisszumokat kötni. Ugye ebből csak egyet említettem meg. Az, hogy sokan fiatalok közül ugye ma is belemennek abba, hogy hitetlen társat választanak maguknak. De ez csak egy dolog. Ez még ezerfélét lehetne mondani, hogy a keresztjének is, a keresztjénekre is milyen hatalmas hatással van a világ. Például az üzleti életre gondoljunk csak. Még a politikusok is, akiknek ugye a példaképeinek kéne, hogy legyenek a nyájnak, ugye államférfiak, ők is úgy gondolkodnak, mindenki védje meg a maga emberét, ha te hallgatsz az én saramról, akkor én is hallgatok a tiédről, és majd én vásárolok tőled, és te is vásárolsz tőlem, majd juttatok neked munkát, de majd gondolj rám, ha ezt megkapod. De ezek ugye nagy dolgok, de kicsiben is. Milyen könnyű a világgal kompromisszumot kötni. Pál azt mondja, hogy ezt ne tegyétek, nem élhettek úgy, ahogy eddig éltetek, hanem vállaljátok őszintén, ne ítélkezve, ne magatokat önelégült módon a világ fölé helyezve, hogy ti jobbak vagytok, mint ők, nem. Mert aki jobbnak tartja magát, az elfelejtette, hogy honnan jön. Hanem szeretettel, de őszintén, vállalva azt, amiben te nem tudsz velük tartani. Amit te nem tehetsz. És ha ezt őszintén szeretettel tudod tenni, biztos vagyok benne, hogy nem csak ellenségeid lesznek, akik mondjuk megbélyegzenek, hanem lesznek, akik tisztelnek ezért. És azt mondják, hogy igen, ez egy jellem és karakter, és tartotta magát ahhoz, amit mond magáról, nem egy képmutató. Azt mondja Pál apostol minden esetre, hogy ezt az utat érdemes vállalni, tehát két dologra hívja fel a korintusi híveknek a figyelmét, hogy belterjesség, bezárkózás és ítélkezés helyett legyen rájuk jellemző egy kitárt szív, mert csak így lehet Isten országát kinyitni és a kívülállók felé vinni az örökké való értékeket. A másik pedig, hogy egyfajta perfekcionista tévejgés, önigazoltság helyett ő magukra is legyen inkább jellemző az, hogy mi olyanok, mint az agyag a fazekas kezében, hogy engedik, hogy Isten formálja őket tovább. Mert azáltal, hogy elhitték az igazságot, hogy új életet kezdtek Krisztussal, az még csak a kezdetnek a vége. A valódi lelki harc az még csak ezután kezdődik. És ezt az egészet, amit én próbáltam, és remélem elég egyszerűen és érthetően összefoglalni, az Krisztus nagyon szépen összefoglalja az ő főpapi imájában, János evangélium a végén, amikor könyörög az atyához azokért, akik hisznek benne, így mondja Jézus, nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem azt mondja Pál apostol sem, hogy távolodj el, szakadj el teljesen a világtól és a hitetlenektől, hanem arra figyelmeztet, hogy hogyan tudunk megőrizve maradni a gonosztól, hogyan tudunk Isten közelébe maradni. Tehát, mikor Jézus azt kéri az atyától, hogy őrizd meg őket a gonosztól, akkor egyben azt is kéri, hogy közel tudjunk maradni Istenhez. És csak akkor tudunk közel maradni Istenhez, hogyha nem a világ életmódja és gondolkodása szerint élünk a hétköznapokban. Mert hatalmas ígéretek birtokosai vagyunk. Ugye azt mondja Isten, hogy akik Jézus Krisztus által megismerték őt, azoknak ő atyukká lesz. Ők pedig gyermekekké, fiakká és lányokká. És még azt is mondja, hogy közöttük fog járni. Hát testvérek, ha Isten valóban közöttünk jár, vagy közöttünk fog járni, ha megengedjük neki, akkor milyen hatalmas dolgokat tehet meg közöttünk? Hát mi az, ami neki akadály? Engedjük ezt? Vagy inkább azt mondjuk, hogy jó így, ahogy éltünk eddig. Van egy spirituális életünk is, járunk templomba, kicsit föltöltődünk, fölfrissülünk, de hát a hétköznapok az egész más. Hát ki tudja ezt élni a hétköznapokban? Ki tud ilyen döntéseket hozni? Ugyan már kivárhatná el ezt tőlünk? Pál apostol nem is törvénykezve, nem is elvárások szintén, hanem nagy szeretettel, ahogy mondja, mint gyermekeimhez szólok, hogy őrizkedjetek a világtól, őrizkedjetek a gonosztól, maradjatok közel Istenhez. És végül ez is azt gondolom két nagyon fontos üzenet a megmaradáshoz. Nem csak az kell tehát, hogy megmaradjunk a hitben, és Isten népe, az egyház is gyümölcsöző maradjon, hogy legyünk őrségben, hogy legyünk rendben, és legyen hála a szívünkben, hanem ez is kell, hogy kitárt szívünk legyen, mire nem a bezárkózás és az ítélkezés jellemző, hanem egy nagyvonalú szeretet azzal a bölcsességgel, hogy mi nem járunk úgy, ahogy a világ jár, mégsem. A másik pedig ez, hogy igenis legyünk agyagok az Isten kezébe, akik bár, hogyha új életet kezdtünk, a hitre jutottunk Jézus által, az üdvösségre nézve készek vagyunk, és üdvösséget nyertünk, de ez még csak a kezdet vége, hanem engedjük, hogy Isten, mint nem kész és megkeményedett, szétrepett és használhatatlan agyag, vagy használhatatlan cserépedényként, hanem formálható, puha anyagként formáljon tovább bennünket, formáljon bennünket Krisztusivá, az ő akarata szerint. Mert ugye azt mondja, hogy ti az élő Isten temploma vagytok. Ti vagytok az élő Isten temploma, ahogy fogalmazott ugye az apostol csodálatos módon. Ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Így legyen, jövel Uram. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, mint irgalom atyát, mint minden kegyelemnek Istenét. Te ismersz bennünket, és a te szent lelked és igéd fényében lelepleződnek szívünk gondolatai, szívünk mélységei, és azok a sötét foltok az életünkben, amikben élünk a hétköznapokban, bocsáss meg, amikor ketté választódik az életünkben a lelki élet a templomra, és arra, hogy hogyan élünk a hétköznapokban. Urunk, köszönjük, hogy Te arra hisz bennünket, hogy a mi gondolatainkkal és a mi tetteink, a mi ünneplésünk és a mi hétköznapjainkban, és a mi hétköznapjaink, azok egységben legyenek egymással. Urunk, Te látod, hogy valóban törékeny cserépedények vagyunk, bocsáss meg bűneinket, de köszönjük, hogy még formálható a Te kezedben, még formálható agyagok vagyunk. Ó, áldott fazekasunk, formálj bennünket! Tudjunk a Te akaratod szerint élni, hogy Te közöttünk járj, és mindazt megted közöttünk, amit Te akarsz. Mert Te mindent megcselekedhetsz, ami a Te akaratod. Urunk, köszönjük neked ezt a szeretetteljes üzenetet, hogy minden kemény szívűségünk, minden bezárt szívűségünk helyett, mert bizony mi sokszor nem csak emberek előtt zárjuk be a szívünket, hanem sokszor még a Te igéd előtt is bezárjuk a mi szívünket, úgy, ahogy a korintusiak jártak. De mégis viszonzásképpen szeretettel szóltál hozzánk, mint gyermekeidhez. Kicsoda képes erre a szeretetre és kegyelemre rajtad kívül. Urunk, köszönjük, hogy Te ilyen vagy, és köszönjük, hogy Jézusért a Te gyermekeid lehetünk. Urunk, áldunk, dicsérünk és magasztalunk ezért Téged, és formálj bennünket tovább. Nyitott szívű, bölcs, szerető közösségé. És add, hogy ez legyen jellemző a családainkban is, a hétköznapokban. Urunk, köszönjük, hogy Te nem csak megmenteni akarsz bennünket a pusztulástól, hanem sokkal többet akarsz adni, gyümölcsözővé akarsz tenni bennünket a Te országodban. Tegyél azzá, vágyunk rá. De imádkozunk betegeinkért, imádkozunk a szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosokért, Urunk, hogy jár közöttük, és dicsőíts meg magadat abban, amiben vannak. Urunk, köszönjük, hogy Te ezt meg is cselekedheted. De imádkozunk azokért, akiknek a kilátástalan helyzetébe eltörődött a szívük, hogy bármi is fog velük történni, ne a megkeményedés és a tőled eltávolodás jellemezze őket, hanem megtalálják a forrásukat te benned, és megerősödjenek a hitben. Urunk, mi vagyunk azok. Hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Isten népe, Isten békessége, amely minden emberi földi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket, gondolataitokat és tetteiteket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.